117 perc.
A Civil Rádió majdnem két órás délutáni magazinja. Minden hétköznap 16 órakor.
Most következő műsorunk egy korábbi adásunk ismétlése. Jó szórakozást kívánunk!
Kisközösségi rádiók Magyarországon. A rendszerváltást követően a 90-es években zajlott a hazai médiarendszer erőteljesebb átalakulása, ezen belül a rádiózásban fokozatosan alakult ki az úgynevezett háromosztatú rádiószerkezet, a korábbról érkezett közszolgálati rádiók, a kereskedelmi rádiók, majd a közösségi szabad rádiók rendszere. Utóbbiakat nevezték nem nyereségérdekelt vagy non-profit rádióknak. A megalakult Országos Rádió és Televízió Testület e harmadik típusú rádiók között a 2000-es évektől lehetőséget kínált úgynevezett kisközösségi rádiók létrehozására is. Ezek erősen korlátozott 1-2 kilométeres vételkörzettel működtek. Többnyire egy-egy falu vagy szűkebb városrész elérésére alkalmas frekvenciák megpályázására tervezték ezeket az adókat, amelyek így erősen a lokalitáshoz, a szűkebb helybeliséghez szóló kis rádiók alapítását segítették. Ezek különösen felerősítettek néhány sajátosságot, ilyen a helyiek bevonásának intenzívebb lehetősége, a helyi identitás felerősítése, kisebb csoportok bekapcsolódása, sajátos arculat megteremtése, de a helyi közélet kitágítása is. Ennek a kezdeményezésnek 50-60 kisközösségi rádió elindulása lett az eredménye, amelyek jó részt önkéntességen alapultak, de az ORTT bizonyos működési feltételekhez, technikai eszközök, működési költségek finanszírozására is létrehozott egy támogatási alapot. Ebben a Péter Ferenc által szerkesztett podcastban egy egyetemi rádió és néhány falusi, illetve városrészi kisközösségi rádiónak a készítőit hallgathatjuk a tapasztalataikról.
Orgitai Henrik.
Na, egy kicsit beszélj nekünk az általad kezdeményezett, és előtte hőnáli áhított, aztán kezdeményezett egyetemi rádióról, az EPE rádióról, ami egy kisközösségi rádió volt. Mi itt több ilyen kisközösségi rádiót megkeresünk, de ezek inkább falusiak, ahol a lokalitás valamilyen módon megragadható. Budapest város központjában, ahol van az ELTE, és ahonnan azt hiszem talán onnan is sugároztok, de ebben bizonytalan vagyok. Szóval, hogy ott mit jelent a kisközösségi rádió tartalmilag, meg hát akár stílusában értve?
Igen, az Asztórián a múzeum körülti épület tetején van az antenna. Amikor először megkaptuk az első frekvencia engedélyt, akkor ez egy kampusz, a szomszéd épületben már sisterekbe szólt, azon túl meg egyáltalán nem, tehát nagyon szűkre szabták, és akkor derült ki az, hogy a kimeneti teljesítményt ezt a falusi templomtornyokhoz szabványosították, és egy városközpontban máshogy terjednek a hullámok. Tehát tényleg ennyiben valószínűleg egészen új jelenség volt a frekvencia főfelügyelet számára is, hogy ilyet...
Ez a felismerés egyébként korrigációt is eredményezett?
Beadtuk, igen, és akkor megemelték. Uh-huh. A Bahalújza térig lehet hallani. Nem tudom, hogy ennek mennyi jelentős. Tehát igen, amit kérdezel, hogy miért csináltuk, hát egyrészt nyilván a rádió, mint oktatási módszertani eszköz, egy média szakon az egy fontos eleme az oktatási portfóliónak, hogy megszólalhatnak tényleg igazából éterbe, kimegy a hangjuk élőben, és ez egy... Azt hiszem, még a internet korszaka után is egy presztízst jelentett a diákoknak, hogy ez más, mint egy streamelés. Amit az én koncepcióm volt, és amiben eltért a többi diákrádiótól és más létező egyetemi rádióktól, azért időnként fölbukkantak más egyetemeken is ilyen, meg külföldön is nyilván sok egyetemi rádió van. Az, hogy én azt szerettem volna, hogyha az egyetemi rádió az ugyanolyan szolgáltatást nyújtana, mint az egyetem. Tehát, hogy az egyetemi rádió az tükrözze az egyetemet, nem a diákok szórakozására szolgál, tehát nem zenél és DJ-k vannak, DJ-diákok vannak, hanem mondjuk azt, hogy lehet, hogy ez egy elitista hozzáállás lehet.
Én nem akartam... Az egyetemnél mire gondolsz, hogy az előadásokat, a tartalmakat, vagy pedig az egyetemi közéletet?
Igen, ezt, igen, mind a kettőt. Tehát, hogy én nem a diákoknak akartam adni a mikrofont, mint egy tisztességes egyetemi közösségi rádió, amelyik ezt teszi, és hát mint egy bármi tilos rádió úgy váltogatják egymást a diákok által készített műsorok, hanem azt mondtam, hogy ez egyetem mint intézménynek lenne a hangja, és igen, egyetemi előadások rádiósítva, megvágva, tehát de igazi egyetemi előadások, tehát nem stúdióban fölvett, hanem én azt csináltam, 1000-nél több ilyen felvételt vettem föl és vágtam meg, bementem, kiválasztottam olyan témákat, amik szerintem érdekesek voltak, TTK-ról, BTK-ról, ezen a két szakon voltam hallgató, és ezeket ismertem, de mindenféle szakokról, tehát ahol nem voltam hallgató, olyan szakokról is, mindenfél év elején megnéztem, hogy milyen előadások lesznek ebben a fél évben az egyetemen, elmentem az oktatóhoz, és mondtam neki, hogy itt a rádió, és szeretnénk fölvenni az előadását. 90% fölött azt mondták, hogy rendben van, föltettem egy csiptetős mikrofont minden óra elején, fölvettem, és utána nagyon sok munkával, mondjuk szépen, hogy megszerkesztettem, vagy megvágtam, és ebből én azt hiszem, hogy egy fogyasztható, izgalmas műsorok keletkeztek, tehát, és ezek mentek rotációban a rádióban, vagyis mi az egyetem? Az egyetem a tudás átadásának a helye, tehát akkor az egyetemi rádió is ugyanez a funkciója. Tehát tükröz,
de ez azt is jelentette, hogy az egyetemi hallgatóknak pusztán, vagy bárkinek az egyetemen elhangzó fontos információk hozzáférését megteremteni?
Hát az egyetemi előadás az bárkinek. Az egyetemi hallgatókat érdekelte legkevésbé az egyetemi előadás, mert nekik volt bőven elég belőlük. Elsősorban, amennyire észre vettem, vidéki vagy határon túli tanárok voltak azok, akik hallgatták ezt, akik ilyen továbbképzésként, vagy őket, akik sok minden érdekelte őket. Bocsánat, papagájuk a háttérben. Itt szólhatnak. Szóval inkább azok, akikhez az egyetemre szerettek volna járni, de nem tudtak valami miatt, vagy ezek vagy régen jártak, és azóta máshogy tanítják ezeket a dolgokat, vagy tényleg neves előadók, izgalmas előadásait hallgathatták. Tehát ez egy szabad egyetem volt. A közéleti részben, hát ott több tartozásom van, azt hiszem, de az volt a másik, hogy az egy nehézség minden kis közösségi hírmédiumnál, vagy ilyen közéleti médiumnál, hogy a kritikában meddig, tehát hogy ne egy csak a jó dolgokat említő...
Ne csak a lojalitás legyen.
Igen, hanem nézzük azt, hogy hogyan tehetnénk jobbá, vagy hát nyilván, hogy mik azok, amik nem jól működnek az egyetemen. És hát ezt az egyetemen sem lehetett megcsinálni. Ahhoz túl kicsi, tehát a kritika az, ehhez túl kicsi az egyetem, és ahhoz egy külső, nem volt elég kívülálló az egyetemi rádió az, hogy ezt megmerje, hogy egy oknyomozó, tényfeltáró jelleggel közvetítse azt, ami nem jó. De amit mégiscsak próbáltunk tenni, az, amikor volt az egyetem foglalás.
Ugye az volt egy lázadás valójában a magyar egyetemi életben, ez egy komoly esemény volt, nem már nem emlékszem, a 2010-es években talán.
Egyetemfoglalás meg, amikor a kormány olyan, aktuális kormány olyan, a tandíj bevezetése után volt nagy tüntetés, vagy amikor az egyetemmel kapcsolatos tüntetések voltak, azokon mindenhol, amíg én voltam 2004 után, 2015-ig főszerkesztő, minden ilyen helyen, helyszínen voltunk, élőben adtuk ezeket egyetemfoglaláson, és ott már a diákok, ott már én átmentem inkább oktatóba, és átadtam a diákoknak a szerkesztést. Tehát amikor indultunk, akkor éppen végzett diák voltam, de már oktató is, úgyhogy ilyen kétlakiként kezdtem. És aztán lassan átment a diákokhoz a mikrofon, és szerettem volna, hogy ilyen közéleti, az egyetemi közélet is megjelenjen benne, de hát abban az egyetemfoglaláskor a diákok is sokkal aktívabbak voltak.
Hát volt részükről fogadókészség erre, vagy izgatta őket ebben az időszakban?
Foglalkoztatta őket ez. Uh-huh. De most már apatikusak lettek szerintem, meg apolitikusak, meg egyáltalán. Hát most már nem olyan jó dolog az egyetemen lenni.
Peták Péter, Pécsről, Pécs egyik lakónegyedéből vagy városrészéből, Istenkútról. Ugye ti egy helyi rádiót is indítottatok. Hogy jött ez egyáltalán szóba? Tehát mi volt ennek a funkciója?
Nekünk volt egy újságunk helyben egy ilyen városrészi ingyenes kiadvány, amit én szerkesztettem, az Istenkúti Hírlevél, és ennek kapcsán például én veled is tartottam Kunbábonyban ilyen helyi lap indításához szükséges felkészítő képzéseket, maga, hogy a helyi nyilvánosság kapcsán merült föl a rádió, meg aztán így ilyen végül is, hát egy első kézből, vagy jól informált voltam abban, amikor magát ezt a kis közösségi rádiózás lehetőségét elkezdték létrehozni, illetve maga a Szabad Rádiók Magyarországi Szervezete ebben komoly szerepet vállalt, hogy létrehoztak egy ilyen kategóriát az akkori ORTT berkein belül.
Hát megengedte a médiatörvény, nem volt tiltva, nem is volt ez jelezve, de találtak egy olyan lehetőséget, hogy külön a médiatörvény változtatása nélkül ez egy plusz helyzet, vagy egy szansz legyen arra, hogy közösségi rádiók legyenek.
Na, nekünk meg volt egy olyan pozíciónk, hogy volt egy stabil egyesületi háttérrel működő bázisunk, ez az említett Istenkúti Hírlevélen kívül mi üzemeltettük már a közösségi házat, amiben teleház, meg ilyen régi szavakkal leírható dolgok voltak, és akkor tehát engem valahogy nem a rádiózás érdekelt, mint egyesületi vezetőt, hanem maga a helyi nyilvánosság fejlesztés, vagy egy új csatornája. És akkor így ennek kapcsán lett az, hogy a mi egyesületünk a legelső pályázati kiírásra már beadott egy pályázatot, és első pesti egyetemi rádió, tehát a Henrikéknek az ELTE-n létrehozott rádiója után mi voltunk a második, aki ebből a kisközösségi kategóriában a sugárzást megkezdte.
Csak egy pár mondatban írd le nekünk ezt az Istenkutat.
Ez Pécs északnyugati csücske, hogyha valaki annyit tud Pécsről, hogy merre kell kimenni Orfű felé ott a kanyarokban, akkor abba az irányba van a belvárostól. Volt egy ilyen klasszikus történetünk, ami akkor viszonylag ismert volt még, ma már ez a feledés homályába merült, de hát a helyi iskola bezárása elleni küzdelemben hoztuk létre az egyesületet, és aztán elég fontos szereplői váltunk a városszerte is ismerten a helyi közéletnek, mint egyesület, és akkor ebbe a gondoltam, hogyha van egy jó meghatározható ilyen lokális valami, mint egy ilyen kis szomszédság, ami öt völgyből áll, akkor arra biztos jó lesz egy kis vételkörzetű rádióadó. Hát aztán utána a probléma, hogyha már le kell írni a helyet, akkor a hegyek völgyek, tehát ez öt párhuzamos völgy, és igazából normális vételt nem sikerült, normális minőségű vételt nem sikerült elérnünk ezekben a völgyekben sajnos. Egy folyamatosan velünk élő nehézség volt. Tehát igazából nem a korlátai felől mondva a legnagyobb hatása az a műsorkészítő csapatra volt ennek a rádiózásnak, és nem a lakosságra, mindvégig megjelent közben Istenkúti Hírlevél is, és azokból a fiatalokból, akik ott beszálltak, mert lelkesek lettek a rádióba, azokkal meg több rétű kapcsolata lett az egyesületnek, és aztán a...
Tehát itt új emberek is jöttek ennek ürügyén a csapatba?
Igen, minden korosztályból, de aztán új erők lettek abba is, hogy nem tudom én, a zenei élet, meg koncertek, de odáig is, hogy ma is vannak fiatalok, akik érdekes pozíciókban vannak, vagy számomra figyelemre méltó dolgokat csinálnak szerte az országban, vagy valahol, és akiket én úgy tartok számon, mint akiket annak idején Istenkúti Remete Rádióban ismerhettem meg.
A Remete Rádió, az jól emlékszem, az valami lokális, valami helyi hagyományhoz kötődött, vagy
igen, van egy mesélt. Istenkútnak van egy ilyen névemetimológiás eredet legendája, és abban szerepel egy Antal Remete nevű főhős, és akkor erre
utaltam.
Igen, igazából meg az, hogy azt tettük hozzá, hogy így kiegészítsük ezt a dolgot, hogy igazából a rádió hallgatása az egy magányos tevékenység. Meg ugyan később azzal viccelődtünk, hogy úgyse nagyon van normális vételkörzet, meg foghatóság, hogy eleve a mi műsorunkban legalábbis azzal viccelődtünk, hogy egy-egy számban beszéltünk a hallgatóról, nem hallgatókról, vagy hallgatóikról.
Egy kicsit a tartalomról még, bár az előbb már erre utaltál, de hogy mondtad, és nyilvánvaló ilyenkor a zene kapcsán, meg az életkoriság kapcsán, hogy van egy ilyen aktuális zenei irányzat, gondolom ez nálatok is, vagyis hát tudom, hogy ez fontos volt, de milyen más, tehát milyen üzenetek hangoztak el, vagy amik mire használtátok üzenet közvetítésként azon az ürügyön túl, hogy összejön legalább a társaság, és akkor egy bokorban együtt hagytok?
Na, alapvetően lakóhelyi profillal indítottuk, tehát hogy a vételkörzet ügyeivel foglalkozzon. De hát ez ugye sok akkor ebbe belekóstoló műsorkészítő az nagy elképzelésekkel volt az alapján, amiket a rádió hallgatóként ismert abból, hogy miből áll a rádió. És akkor
a más rádiók kapcsán.
Igen, de már az, hogy tényleg úgy menjen el egy műsorra, hogy esetleg már előre fölvett, megvágott, elkészített hanganyagok vannak, hogy fölkészült a műsorkészítő társaival, akár a zenével, akár a tartalommal. Szóval mindenki sokkal jobb ambícióval vágott bele, mint amennyi energiát végül is. Ez önkéntes munkában mindenféle egyéb iskola meg munka mellette bele lehet tenni. Szóval ezt most úgy mondom, hogy bele kell tanulni mindenkinek abba, hogy kevesebbet akarjon, mint amennyit gondol, hogy meg is tud csinálni. És mint ilyen, szóval voltak a zenei műsorok, tudod, amikor az nem igényel akkora munkát, mint mondjuk helyi híreket írni. Hogy az öt völgyben mit lehet hírként megfogalmazni, úgy, hogy le van írva, és föl lehet olvasni, szóval már csak mondtam, hogy így a munkamennyiségben ezek más típusú tevékenységek, és nem mindenkinek ehhez van kedve, szóval voltak ilyen kvázi zenés műsorok, voltak ilyen feltöltött zenei részek, amikor csak úgy ment valamilyen válogatás, amit a szerkesztők, technikusok összeraktak, és nem is volt műsorvezetés hozzá, és voltak ilyen magazin műsorszerű, beszélgetős, csevegős dolgok, amikbe általában próbálkoztunk stúdió vendégeknek a behívásával, megpróbálkoztak némelyek elkészített külső megvágott interjú hanganyagoknak a bejátszásával.
Nagyon önkritikusan beszélsz erről, de azért valamilyen üzenetek, vagy valamilyen információ
hát
eljutatására talán alkalmas volt, ha más nem, hogy együtt csinálták valahol, és a buszon erről beszéltek.
Jó, hát igen. Tehát igazából inkább ez a helyi közösségi hatás olyan értelemben, hogy ismerhetőek azok, akik ott vannak, meg ilyesmi. De most ezt arra mondom, hogy a fő üzenet úgy nem volt, mint hogyha egy rádiónak van egy meghatározott tematikus fókusza. Aha. Tehát onnantól kezdve, hogy mi egy lakóhelyi rádió voltunk egy városban, ahol bárkit bármi érdekelhet, így eléggé széttartó volt, vagy ilyen minden irányú. Inkább az, hogy van egy helyi jelentősége, meg helyi hírek, meg helyi ügyek, és ilyen értelemben van egy helyi identitás, meg a Remete Rádió, talán ez lehetett a fő üzenet, de ettől függetlenül a legváltozatosabb zenei stílusok, akit valakit tetszett, valamit ilyen fiatal, tizenéves a kedvenc zenéit berakta, szóval nem feltétlenül volt ez egy... A szerkesztésnek nem a tartalom volt az alapelve, hanem ha akkor úgy tetszik, hogy a bevonás. Tehát, hogy lehetőséget biztosítsunk rádiózni.
Igen, a megszólalása
a tartalomtól viszonylag függetlenül azoknak, akik erre helyben érdeklődést mutatnak.
Előfordult, hogy valami helyi konfliktusnak az alakításában, vagy kibomlásában, vagy elsimításában valamilyen szerepe volt a rádiónak?
Hát nem, tehát ma úgy értem, hogy a lakóhelyben nem. Tehát a lakóhelyen ugye a gond volt a vételkörzetnek a rossz, tehát rossz volt a besugárzási terv, vagy én nem tudom, tehát hogy arra törekedtek, hogy kit ne zavarjon, nem az, hogy akit én el akarok érni, azt elérje, mert amikor így meghatározták, hogy hova milyen antennát tegyünk. Amúgy meg, ha már itt szóba jött ez a konfliktus, akkor nem helyi konfliktusként, de ebben az időszakban, amikor a rádiónk is sugárzott, akkoriban volt itt Pécsen a tubesi NATO lokátor, NATO radarnak az ügye, és azzal, mint helyi érintett szereplő szervezet, mint meg én személy szerint is, aki ebben szerepet vállalt, meg az egyesületünk, amelyik hivatalosan végig alakítója volt ennek a küzdelemnek. Ilyen formában például ezzel sokat foglalkoztunk, de hát nem a megoldás született itt, hanem ez egy fontos téma volt a helyieknek, ugyanúgy például, hogy a csatornázás, vagy más ügyek, csak ez konfliktusosabb és hosszabb téma volt.
Jó, de hát a rádiónak nem is az a dolga, hogy elintézze véglegesen, hanem hogy a napirendbe bevonja, a közbeszédbe bevonja az ott érdekes ügyeket. Lucy Luz Ilia Alvarez, de mi csak Lucyként ismerjük mindannyian, meg a közösségi rádiós kollégáink is. Szia, és közben Péterrel beszélgettünk egy kicsit a Remete Rádióról. Te az Alföld közepetáján, Kunszent Miklóson rádióztál, és Puszta Rádió volt ugye a ti rádiótoknak a neve. Ezt is civil szervezet működtette, jól tudom.
Igen. Igazából 2003 körül az volt a nagy élmény, hogy megismerkedtünk, lehetőség volt megismerkedni a kisközösségi rádiókkal, és annyira tetszett ez az ötlet, hogy az emberek mondhatnak mindenfélét, és a saját kezükben van egy média szolgáltató, amivel ők rendelkeznek, és mondhatnak vélemény, meg egyéb dolgokat, és úgy gondoltuk, hogy hát ott Kunszent Miklóson és környékén milyen jó lenne egy ilyen lehetőség. És a Felső Kiskunsági Közösségi Munkások Egyesülete, mert az volt, aki felkárolt ezt az egészet, rajtunk keresztül elindítottuk, hogy ott a térségben, hogy lenne igény, az inkább az igény, az volt, arra voltunk kíváncsiak, és végül is 2005-ben, január 29-én megszületett a Puszta Rádió, megszólalt az első szignálja, a Puszta Rádiónak a szignálja, ami nem volt más, mint a Kisverbunkost dal, rokosítva, és ez már egy olyan jelt adott a hallgatóknak, hogy ez teljesen egy újfajta rádiózás jön létre a térségben, egy újfajta lehetőség, és így is volt. Tehát maga a szignál is egy különleges szignálja volt.
Önök a Felső Kiskunsági Közösségi Munkások Egyesülete által működtetett kistérségi közösségi rádiót, a Puszta Rádiót hallották.
Ráadásul a ti működésetek, már mondtad is, az beágyazódott egy szélesebb a város és környékén lévő közösségi folyamatba, egy közösségfejlesztői folyamatba, tehát annak egy része volt ez. És mire használtátok ti ezt a rádiót? Mi volt az, amit ez tudott, amit mások nem, már persze erre utaltál a szignállal is egy kicsit valami sajátosságra?
Próbáltunk ezzel a kis rádióval, igény van rá, különböző területen igény van rá, tehát a fiataloknak igényük volt, az idős korosztálynak igénye volt, a valláshoz közösségnek igénye volt. Aki társadalmi feladatokat vállaltak el, azoknak is külön, itt mondom az egyesületek, alapítványok, iskolák, azoknak is igényük volt.
Tehát ez a helyi civil társadalomnak a szereplői, akit mondasz, hogy ezeknek a
igen.
számára volt az egy eszköz.
Igen, és tulajdonképpen arra jó volt ez a kis rádiózás, hogy lehetőség volt nekik világosan tenni, hogy mi a céljuk, mi szeretnének, mire mennek, hova mennek, kivel mennek, milyen tervük van. Tehát szabad, mondjuk így magyarosan, szabad volt a gazdag mindenfélét tervezésre, információadás, tehát segítették egymást például. Volt egy nagyon jó példa, amikor nagy havazás volt, és ez mindig megmaradt, és a Mizáros Zsuzsa kollégánk azt beragadt egy a hó közepetten, ott a tanya körül, és csak kiáltott egyet a rádión keresztül, és abban a pillanatban elindultak a traktorok, nem a kombájnok, a traktorok, az egyszerű kis traktorosok. Támogatás nélkül elindultak a traktorosok, és ez egy nagyon jó dolog volt. Segítségre nyitottak a Zsuzsának, és ilyen alapon mondhatnám az is, amikor a Manci néni, mindig azt mondtam a Manci néni, amikor a Manci néni mondta, hogy van tojás eladó, nem mondta az ára, nem mondta, hogy hol, de mindenki tudta, ki az a Manci néni, és hogy vannak finom tojásai, már mindenki rohant is vette a Manci nénitől a tojást. Tehát erre volt jó az a rádió.
Miben különbözött az illetve, hát, hogy meg tudta-e haladni, el tudott-e térni attól a nagy rádiós hajlamtól, amiket
Igen.
megszoktunk, de hát nagyon jó példákat mondasz erre, öröm hallani ezeket.
Nagyon
Akik
érdekes.
csinálták, azokról tudsz egy pár mondatot mondani, de akik aztán munkát is, valami energiát, kapacitást is erre fordítottak, kik voltatok, akik a leginkább odafordultak. Ők eleve valami profi rádiós képük volt, vagy egyszerűen csak az életben valamit csináltak, és azt itt is elmondták?
Hát ez volt a másik érdekesség az egész dolognak, hogy ezek nem profi rádiósok voltak. És meg nem is lehet mondani, hogy amatőrök sem, mert soha, de soha a kezükben nem volt egy keverőgép, soha a kezükben nem volt egy mikrofon, soha nem tudta, hogyan kell egy hírt megszerkeszteni. És ennek a folyamatnak az első lépése az volt, ha már egy ilyet létrehozzunk közösen, az nagyon fontos, hogy közösen, nem valaki létrehozza, hanem közösen létrehozzuk valamit, akkor legyen azért felkészülve. És erre a Közösségi Fejlesztő Egyesülete biztosított nekünk a
Szabad Rádiók
biztosított,
Szövetsége.
lehetősége biztosított nekünk, hogy aki érdekelt ezt a témát, akkor egy rövid képzésen vegyen részt, tanulja meg a szabályokat, ugye, mert azért vannak, van a médiának voltak a szabályok, amiket ugye be kellett tartani, és megismerjük meg az eszközöket, amiben fogunk dolgozni, és aztán így szépen apránként megtanultak az önkéntesek, mert ezek mind önkéntesek voltak, nem kaptak semmilyen fizetést, és aztán így szépen megtanulták, hogy hogyan kell ezt csinálni. Igazából mind önkéntes volt, mind autodidakta volt, mert autodidakta volt mindenki, aki felvállalt egy műsor, volt például a Rock Múzeum. A Rock Múzeum a helyi, egyik helyi fogorvost készítette ezt a műsort, és csoda volt hallgatni. Mint ahogy csoda volt hallgatni, hogy néha, és ez is az, ennek a rádiózásnak a műve, az is jó volt, amikor egyszer, ugye otthon hallgattam a rádió, és hallom, hogy a Doki, mi úgy neveztük, hogy Doki a Doki, azt mondja, jó, akkor most zenét hallgatunk, bekapcsolva marad a mikrofonja, és akkor ha megy a zene, és közben alatta megy egy olyan szöveg, hogy jó, jó, Pista, jó, a fogsorról nem sokára kész lesz, majd pénteken gyere. Szóval ez az önkéntesének az átka, de közben mert mindenki röhögött, és mindenki élvezte, hogy a Doki a Rock Múzeum közepén még a foggal foglalkozott. Szóval nagyon jó volt, nagyon jó volt, és mondom, önkéntesek voltak, támogatást.
Mondtad az előbb, hogy a bizonyos szabályok vannak, ezeket meg kell tanulni, hogy ezek a szabályok, és ezt egy kicsit talán Péter is, tőled is kérdezem, hogy ezek a szabályok nem kötötték gúzsba, tehát nem kellett túl szabványosítani a működést, vagy a megszólalást, tehát megtartották a szabadságukat azért, azzal együtt, hogy megtanultak egy csomó fogást, persze, hogy be kell kapcsolni, meg hogy így kell mondani mondatokat, de maradt erre mód, hogy ez ne korlátozza a szabadságot?
Hát szerintem akkor még igen, tehát amikor bejött az új médiatörvény, és ott a korábbi pályázatunknak és a műsorszolgáltatási szerződésünknek ellentmondó új kötelezettségeket írtak elő, 2011 júniusával lépett életbe, hanem akkor beszüntettük a rádiózást. Mert onnantól kezdve most nem az, hogy megsértetjük-e valamilyen kisebbségnek a jogát, vagy nem tudom, micsoda, mert ezek nem voltak valós veszélyek, hogyha tudták az emberek, hogy mi az a pár dolog, amire vigyázni kell, vagy óvatosan kell bánni, hanem az volt a nehézség, amikor ott előírták azt, hogy például kötelező híreket sugározni, meg ilyen nem tudom, amiket meg máshogy adminisztrálni, ami hát gyakorlatilag mi ott egyoldalúak visszamondtuk a műsorszolgáltatási szerződést, és bezártuk magunkat, mondván, hogy mi nem ezt vállaltuk a műsorszolgáltatási szerződést, amit az új törvény előír, és azt nem tudjuk teljesíteni. És az addigiakat szerintem nem volt nehéz tiszteletbe tartani a napi műsorkészítés során.
Lidrüsszi, nálatok volt valami békjó most egyébként a működésnél? Hogy?
Ugyanez volt náluk is, ugyanez. 2010-ben, azt hiszem, talán október lehetett, amikor megszületett az új média törvény, én olvastam végig, és akkor én akkor eldöntöttem, hogy hát én se fogom, vagy mi se, illetve én nem fogom ezt így betartani, nem fogom olyan híreket, mert ugye kötelező volt, hogy mi honnan veszük meg a híreket. Szóval bele volt írva minden, ami most jelen pillanatban zajlik, és én azt akkor elhatároztam, hogy ezt elmagyarázom mindenkinek, tehát nem egyedül hoztam ezt a döntést, elmagyarázom mindenkinek, hogy tudja, mi az, amire kell figyelni, mi az, amire én azt mondom, hogy ez most már nincs tovább. És megpróbáltam mindenkinek elmondani, hogy miről szól ez a törvény, nem sokan olvastak el, de akkor elmondtam, hogy mi